Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ. Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá, de aki nem hisz, az már ítéletet vont magára, mert nem hitt Isten egyszülött fiában. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek! Az idei évben az orvosi Nobel-díjat egy olyan professzor kapta meg, aki tevékenyen részt vett a Lombik Baby program megvalósításában és kidolgozásában. A Vatikán, az egyház reagált erre, és figyelmeztetett, hogy bizony komoly nehézségeket jelenthet az, hogy egy ilyen ember kapja ezt a Nobel-díjat, üzenete van ennek. Vigyázni kell, mert az emberi élet egyik legnagyobb titkát, a szeretetet, a szerelmet és ennek gyümölcsét, a gyermek áldást, azt elválasztjuk a személyes önátadástól, a szerelemtől, és pusztán az emberi okoskodás produktumává tesszük. Egy barátom figyelmeztetett, hogy az interneten a jezsuita blogban különféle kommentárok jelentek meg. Az egyik blogger, Áter Páter, idézte a Vatikánt, és eléggé fumigáló megjegyzéseket tett, és mondta, hogy hát elfeledkezünk arról, hogy hány és hány élet köszönhető ennek az orvosnak, hogy több mint 2 millió gyermek született az ő áldásos tevékenysége folytán. És így tovább, és így tovább. És természetesen megjelentek a kommentek is, bőségesen kifejtve a saját álláspontját mindegyik. És aztán megjelent ez is, hogy lám-lám, az egyház, a hivatal, a jog nyelvén szól, megfeledkezik a családról, az emberekről, az örömről, és megfeledkezik a Bibliáról. Nem az egyházi tanítóhivatal a fontos, hanem olvasgatni kéne a Szentírást. A Szentírásból kéne meríteni. És a következő blogger komment csak ennyit írt, egy pont vessző 8. Ismerem a Szentírást, de azért, hogy ez a mondat Sámuel első könyvéből, az első fejezet, 8. verse, mit is mond? Hát azt fejből azért nem tudtam. Föllappintottam a Szentírást, és hát egy nagyon érdekes mondatra bukkantam. Hát tudjuk, hogy a történet az, hogy van egy izraelita férfi, Elkána, és annak van családja, 2 felesége. Az egyiktől, akit kevésbé szeret, gyermekei vannak, a másiktól, Hannától nincs gyermeke, mert az Úr bezárta az ő méhét. És ezért mindig szomorú Hanna, sőt, emlékszünk, hogy följár Silóba az Úr szentélyéhez, az Úr szentélyébe, sírva könyörög az Úrhoz, hogy nyissa meg a méhét. És amikor lakomát tartanak, Elkána kicsit bosszankodva, hogy mindig szomorú Hanna, nem tudja megvigasztalni, a következő mondatot fűzi Hannához: hát nem több vagyok én neked, mint 10 fiú? Jogosan kérdeznénk meg, hogy hogy kerül a csizma az asztalra. Jogosan kérdezhetnénk, hogy Szent Háromság vasárnapján miért is említettem, miért is kezdtem ezt a prédikációt ezzel a történettel. Ebből a történetből nyilvánvaló, hogy azok a kísérletek, amelyek megpróbálják elválasztani az egyházat, az egyházban a hivatalt, a tanítóhivatalt, a jogot és a szentírást, azok mind-mind tévúton járnak. Mert a szentírásból nyilvánvalóan kimutatható az, hogy nagyon fontos a gyermek. Nagyon fontos, hogy megszülessék a családban, a családnak a záloga, hogy az Istennek tudjuk ajánlani őt. És ha tovább olvassuk a Sámuel könyvnek a történetét, akkor tudjuk, hogy az Isten meghallgatja Hannának a kérését, és fia születik, nem is akárki, az eljövendő Sámuel próféta. De tudnánk számtalan más helyet is a Szentírásból idézni, amely azt bizonyítja, hogy nem abszolút és nem legfőbb érték a gyermek. Gondoljuk csak Ábrahám történetére, hogy az Úr a megszületett ígéret örökösét kéri Ábrahámtól, hogy ajánlja föl egészen elégű áldozatul. Vagy éppen gondoljunk Jobbra, az istenfélő Jobbra, akitől az Isten mindent elvesz, még családját is. Az Úr adta, az Úr elvette, legyen áldott az Úr neve. Így fohászkodik ekkor Jobb. De nem szólt dőreséget Isten ellen. Nyilvánvalóan, hogy amikor Szent Háromság vasárnapján elgondolkodunk erről a titokról, a Szent Háromság titkáról, akkor emlékezetbe idézhetjük azokat a megjegyzéseket, azokat az aggodalmakat, amelyek az egyház történelmén végigvonultak, és most is végigvonulnak, és amelyek figyelmeztetik az egyházat arra, többek között, hol erősebben, hol gyengében. Kérjük, mutassa meg az egyház, mutassa meg a tanítóhivatal a Szent Háromság titkát, expressis verbis, a Szentírásból. És ez egészen odáig megy, hogy voltak, akik meg is tagadták idővel. Unitáriusok lettek. Antitrinitáriusok. Szent Háromság tagadók. Mondván, hogy a Szentírásból nem mutatható ki a Szent Háromság titka. Mások pedig azt mondták, hogy kétség kívül az a megfogalmazás, amelyek mi is tanultunk, és tanítunk a hittanórákon, hogy egy Isten van három személyben, az Atya, a Fiú és a Szentlélek személyben, ez így sehol nem olvasható a Szentírásban. Ezt az egyház atyák az ókortól kezdve dolgozták ki, elmélkedték át a Szentlélek Úristen útmutatása segítsége által, és fogalmazták meg az egyetemes zsinatokon, és tették oda elé, hogy így valljuk meg a hitünket. És mégis, amikor ezt tudatosítjuk magunkban, elgondolkodunk azon, hogy akkor mi is a viszonya egyrészt az egyháznak, a tanítóhivatalnak és a Szentírásnak, másrészt, hogy az Atya Szent Egyház ezen az ünnepen miért ezeket az olvasmányokat olvastatja velünk, egyrészt a kivonulás könyvéből, másrészt a korintusiaknak írt második levél utolsó pár mondatát, és végül a János evangéliumból a Nikodémus történet egy bizonyos részletét. Mert hogyha első hallásra odafigyeltünk, akkor semmi nem utal az ószövetségi olvasmányból arra, amely jelezte volna, hogy az Isten háromság. Aztán a János evangélium idézett részlete beszél ugyan az atyáról, beszél a fiúról, de nem hallunk a Szentlélekről. És igazából Szent Pál apostol szent leckéje mondja ki mind a három személynek a nevét, az atyájé, a fiújé és a Szentlélekét, de tudjuk nagyon jól, hogy Szent Pál Istennek egyedül az atyát nevezi. Nem azért, mert nem tartotta volna Istennek a fiút, vagy a Szentlelket, de soha nem nevezte őket, mármint a fiút és a lelket, a Szentlelket Istennek, mert ez fönntartotta az atyának. Hát először is, hogy tisztázunk valamit, érdemes arra gondolnunk, hogyha a kereszténységről hallunk, hogy mindig azt mondják, hogy könyvvallás. És a kereszténység is egyike a három nagy könyvvallásnak, a zsidónak, a moszlimnak, és hát mi vagyunk a harmadik. És valószínűleg, hogy ez a besorolás téves. A kereszténység nem könyvvallás. A zsidóság, a zsidó vallás, az könyvvallás. Hihetetlen ragaszkodás a könyvhöz, amelyet igazából mint egy Mózes útján angyalok közvetítésével az Isten maga írt le, és annyira fontosnak tartották, hogy egy külön, majdnem hogy kaszt alakult ki, a maszoréták, akik őrizték a hagyomány, őrizték a leírt betűket, mással hangzókat. Nem lehetett elveszni egyetlen egynek sem, mert maga az Isten írta le, vagy iratta le őket, és mintegy a mennyből szállt alá, zuhant alá ez a könyv. Mohamed is valahogy így gondolkodott, vagy a muszlimok így gondolkodnak saját szent könyvükről, a Koránról. Mi, katolikusok, keresztények, nem könyvvallás vagyunk, hanem személyvallás. A nevünk is ezt jelenti, keresztény, azaz krisztiánoi, azaz krisztusi. Mi Krisztusba hiszünk. Nem csak Krisztusnak, hanem Krisztusba, aki Jézusban jött el közénk, egy lett közülünk. Másképp mondva, az egyház előbb volt, mint az írás. Előbb volt Krisztus, előbb volt a logosz, az ige, a szó, mint az írás. Előbb hívta el az Isten, választotta ki az Isten az ember, a népét, a saját népét, mint hogy megszületett volna a Szentírás. Előbb volt az ige hirdetés, előbb gyűltek össze az apostolok, és hirdették az evangéliumot, mint hogy leírták volna az evangéliumokat. És ha erre gondolunk, akkor ebben a pillanatban már egy kicsit megértjük, hogy talán hiába való olyan mereven ragaszkodni ahhoz, hogy mit is ír az írás. Mert az a lélek, aki az evangéliumok és a szent iratok írói megóvta attól, hogy tévedjenek hit és erkölcstani dolgokban, ugyanez a lélek őrizte az apostolokat és minden keresztényt. Nem csak abban, hogy hirdessék az evangéliumokat, hirdessék az evangéliumot, akkor, amikor még nem is voltak evangéliumok, ugyanez a lélek őrizte az egyházat, és segítette az egyházat, a keresztényeket abban, hogy felismerjék, melyek a kinyilatkoztatott írások, és a mai napig segíti az egyházat, segít a lélek bennünket, hogy azt helyesen is értsük. És ha így közeledünk az elhangzott olvasmányokhoz, akkor először is elgondolkodunk azon, hogy az Anyaszentegyház miért pont ezt a részletet olvastatta a kivonulás könyvéből. Gondolhatunk arra, hogy a Szent Háromság ünnepe keresztény hitünk talán legmélyebb misztériuma, titka. Ha az Isten nem tárta volna föl magát, nem nyitotta volna ki magát, nem nyilatkoztatta volna ki magát, akkor igazából a Szent Háromságról vajmi keveset tudnánk. És mit hallunk az imént hallott olvasmányban? Azt, hogy Mózesnek, miután a nép eltévejgett, aranyborjút öntött magának, miután Mózes lejött a hegyről, széttörte a táblákat, elpusztította az aranyborjút, de az Isten megparancsolta neki, hogy újat csináljon, és ekkor megjelenik neki. Kinyilatkoztatja magát újra, és elmondja magáról, hogy kicsoda ő. Hogy ő bizony egészen különleges valaki, különleges, szigorú Isten, nem tűr meg más Isten, maga mellett, ő az egyedüli. És Mózes fohászkodik, hogy bizony, hát Uram, bocsáss meg, mert kemény nyakú ez a nép, de te hosszan tűrő vagy, és irgalmas Isten. És ez a hosszan tűrő és irgalmas Isten majd visszaköszön az evangéliumomból. De ami érdekes, hogy ebben a magyar fordításban, ami úgy hangzik, hogy Úr, Úr, és érdekes, hogy a latin fordításban, és itt a Szetvagintában és a görög fordításban sem jön elő, az a legnagyobb dolog, amit Mózesnek kinyilatkoztatott az Isten, a saját neve. Mert az eredeti héber szövegben itt Jahve áll. Az a négy mással hangzó, amit görögül tetragrammatonnak hívnak, amelyet a zsidóknak nem volt szabad kimondani. Az Isten olyan titkot mondott el magáról, amit a hívő zsidó sem mondhatott ki. Megosztotta vele a nevét, a saját nevét. És hogyha valaki ismeri a másiknak a nevét, az azt jelenti, hogy valamilyen formában hatalma van fölötte. Valamilyen formában birtokolja is, pontosan azáltal, hogy nevén szólíthatja. A hívő ember, a hívő zsidó ember tudta az Isten nevét, Jahve, megszólíthatta volna, de megrettent a titok előtt, hogy az Isten annyira közel jött hozzánk, hogy még a nevét is elmondta nekünk. És ezért a zsidó ember ilyenkor, hogyha látta ezt a tetragrammaton a Jahve nevet, akkor vagy Elohimnak kellett olvasnia, vagy Adonájnak. És igazából ez az Adonáj köszön vissza a görög szövegben is, Kyriosként, úrként, és a latin fordításban is ez köszön vissza, mint Dominus, úr. És a magyar fordításban is ez az úr jelenik meg, pedig ennél sokkal többről van szó. Annyira közel jött Mózeshez, a választott néphez, az Ószövetség népéhez az Isten, hogy elmondta nekik a saját nevét. Jákve vagyok. És ha belegondolunk ennek a névnek a jelentésébe, ennek a titkába, amelyre aztán az egész nyugati keresztény filozófia alapozódik, pontosan azért, mert a Szetvagintában majd így fogja fordítani a fordító: én vagyok a vagyok. Ego eimi ho on. De ez egy olyan Isten képet, egy olyan abszolútum képet állít elénk, amely kompatibilis a görög filozófiával, amely kicsit rokon az arisztotelészi gondolattal, az első mozdulatlan mozgatóval. De az eredeti héberben, amikor az Isten kinyilatkoztatja Mózesnek a nevét, hogy mit mondja, csipkebokor történet, mit mondjak a népnek, ki küldött engem, akkor úgy magyarázza ezt a nevet: én vagyok a vagyok. Én vagyok, aki leszek. Mind a két fordítás helyes. És ha belegondolunk ebbe, akkor rádöbbenünk, hogy az a Szetvaginta fordítás sokkal inkább egy statikus abszolútum képet támogat: én vagyok a létező. Míg ez az eredeti héber szöveg egy sokkal dinamikusabb abszolútumot hoz elénk. Én vagyok a vagyok. Én vagyok, aki leszek. Aki mindig veled vagyok, a tetteimben mindig veled leszek, állandóan én irányítom lépteidet. Nem egy statikus Isten, hanem egy élő valóság, dinamizmus. És míg egy statikus Istenkép nagyon is kedvez az egy Istennek, addig ez a dinamikus Istenkép, én vagyok, aki vagyok, az nyitott lehet egy olyan Istenkép felé, amely egy ugyan, tehát egy Isten, de mégis valami élő valóság, háromság. Azt mondtam, hogy irgalmas és hosszantűrő. És ez az irgalmas és hosszantűrő Isten, mint gondolat, megjelenik az evangéliumban, hisz emlékszünk, hogy Nikodémus beszélget Jézussal. Az öreg, a bölcs ember, népének a tanítója kérdezi Jézust, és tudatlannak bizonyul. És meg is feddi Jézus, hogy és te mondod magad népet tanítójának, és nem tudod? Ugye mert arra hivatkozott, hogy újjá kell születni. Mármint Jézus. És Nikodémus megkérdezi: hát öreg ember vagyok, hogy születhetek újjá, hogy mehetek vissza anyámba újra? Az idézet részben nem hangzik el, de ott mondja Jézus neki, hogy bizony-bizony, aki nem születik újjá vízből és Szentlélekből. Tehát itt azért elhangzik a Szentlélek, illetve lélek, az nem ismerheti meg Istennek a titkát. De a hosszantűrő és irgalmas Isten képe megjelenik, hisz úgy szerette Isten a világot, kozmosz, hogy egyszülött fiát küldte, hogy el ne vesszen a világ. Tehát megjelenik az Isten, az Atya, és megjelenik a fiú. A háttérben, a háttérismeretünkben, mi, akik ismerjük Nikodémus történetét, tudjuk, hogy a lélek, a pneuma is ott van. És végül Szent Pál apostol az ismert, csodálatos búcsú mondatában, amelyel köszönti a korintusi híveket, és minket is, hisz hányszor, de hányszor imádkozzuk és köszöntjük így az összegyűlt közösséget a Szent Misében, hogy az Atyaisten szeretete, a fiúnak, Krisztusnak a kegyelme és a Szentlélek közössége legyen veletek. Tehát végül is, ha egy kicsit közelebb kerülünk az imént hallott szövegekhez, akkor találunk útmutatást, találunk jeleket a Szent Háromság irányába. De ha belegondolunk, hogy Jézus ezt miért nem mondta el kifejezőbb szavakkal? Miért nem tanított bennünket arra a titokra, amelyre az egyház atyák, a nagy teológusaink és az egyház évszázad küzdelme során nagy nehezen jutott el, hogy egy Isten van három szemében, ráadásul olyan szavakat használva, természet, az Istennek a természete egy, egy az Isten. Natura, physis. Azonban mi az, ami mégis ebben az egy természetben három? És nem volt olyan fogalma az embereknek, pedig hihetetlen nagy tudósaik voltak, nem volt olyan fogalom, amelyel meg tudták volna mondani, hogy mi ez, ami három. És pontosan a Szent Háromság körüli emberi, keresztényi vizsgálódásnak köszönheti az egész világ azt a fogalmat, amit ezek a teológusok kidolgoztak és megtaláltak, ami görögül proszópon, álarc, színészek használták, latinul persona, magyarul pedig azt mondjuk, hogy személy. A személy fogalom teljesen ismeretlen volt az ókorban, ismeretlen volt az emberek előtt, és azt kell mondanom, hogy ha nem jött el volna Jézus, és nem mutatott volna meg magából annyit az Isten, azaz mindent, mert mindent nekünk adott, önmagát szeretett fiában, akkor nem lenne ma személy fogalma. De ez a személyfogalom nem található a Szentírásban. Miért? Azért meg kell jegyeznünk azt, hogy az Isten Jézus Krisztusban a Szentlélek által nem azért jött el, hogy egyetemet alapítson, és ott egyetemi szinten elmondja nekünk, hogy kicsoda ő. Hanem az Isten eljött közé. Olyan közel jött hozzánk, hogy együtt élt velünk. Együtt evett, ivott, aludt, járkált az emberekkel, az apostolokkal, a tanítványokkal, velünk. Mert most is itt van közöttünk. És ez a közelség, az együttlét, a jelenlét által ismertük meg, hogy ő kicsoda. Hogy ő nem egy nagyon statikus egység, nem egy magába zárkózott valami abszolútum, hanem olyan közösség, amely nyitott mindenki felé. Erre tanít bennünket ez a titok, amely soha ki nem meríthető. Az a titok, hogy az Isten törhetetlen. Mert a statikus egység az mindig törékeny. A monolitikus egység törékeny. De a dinamikus egység az törhetetlen. Mert reláció, kapcsolatok eredője. És ez a reláció, ez a személy. A személy fogalomnak a lényege. És bizony a mai világban, amikor megtapasztaljuk azt, hogy állandóan a személyiségi jogokról beszélnek és papolnak, ez a személyiségi jog, meg a személyiség fogalom teljesen individuális. Magába zárkózó. Minden szabad nekem. De nem a másiknak. Holott a Szent Háromság titka arra mutat rá, a mindennapi életünkben nekünk is, hogy úgy leszünk igazán személyé. Olyanok leszünk, akarunk lenni, mint a Szent Háromság személyei, a másik felé nyitotta, befogadó. És ez a nyitottság, ez a befogadás, ez a reláció, ez a kapcsolat más néven így hangzik, Szent János apostolnál szintén, Deus est caritas, az Isten szeretet. És az a szeretet az egyetlen erő, amely a semmiből is képes teremteni. A semmiből is képes létrehozni valamit. Nem ragaszkodása valamihez, mert akkor elvesztünk mindent, ahogy Jézus mondja. Hanem ez a szeretet, amely mozgat eget és minden csillagot, ahogy Dante mondja. Ezt köszönjük meg a mai szentmisében, hogy az Isten olyan közel jött hozzánk, fiában, Jézus Krisztusban, hogy megmutatta, hogy fölismertük ebben a közelségben, hogy ő a szeretet, aki maga is élő személy, lélek, a Szent Lélek, aki itt van közöttünk. És titok, kimeríthetetlen titok, de hogyha belevetjük magunkat, vállalkozunk erre a kalandra, hogy a Szent Háromság titkát titokként fogadjuk el, akkor a mi életünk is átalakul, és a mi szeretetünk is, törékeny szeretetünk is beleolvad, beleépül a Szent Háromság minden átjáró szeretetében. Amen.